Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Telefonlopás miatt menekülő férfit gázolt halálra a Ceglédre tartó vonat Budapesten. A Mevinform korábbi tájékoztatása szerint a Budapestről Ceglédre tartó Z50-es vonat a mexikói útnál gázolt el egy férfit hétfő délelőtt. A helyszínelés miatt a Nyugati pályaudvar és Zugló között egy ideig csak korlátozással egy vágányon közlekedhettek a vonatok. A baleseti helyszínelés után a Budapest-Cegléd-Szolnok vonalon fokozatosan délután állt helyre a menetrendszerű vonat közlekedés. A budapesti rendőrfőkapitányság az MTI megkeresésére azt közölte, a férfi a rendelkezésre álló adatok szerint egy villamoson elkövetett telefonlopás miatt menekült, a sértett és a szemtanúk elől, a férfi a helyszínen meghalt. A rendőrség mind a lopás, mind a bekövetkezett baleset körülményeinek tisztázása érdekében eljárást indít, közölte a rendőrség. Humánfejlesztési programok megvalósítására több mint 2,5 milliárd forint Európai Uniós támogatást nyert el a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat, közölte a vármegyei önkormányzati hivatal a Magyar Távirati Irodával. A fejlesztés célja az aktív részvétel növelése és a társadalmi előítéletek csökkentése a hátrányos helyzetű célcsoportok igényeire szabott programokkal. Írták hozzátéve, a projektben a vármegye önkormányzatai mellett kormányzati civil és érdekképviseleti szervezetekkel működnek együtt. Kiemelték a 2,513 ezred milliárd forintos forrás segítségével több mint 1900 programot valósítanak meg, ezekkel összesen 51.280 hátrányos helyzetű embert szeretnének elérni. A pályázat célcsoportjai kiemelten a nők, a mélyszegénységben élők, a romák, a fogyatékossággal élők, a gyermekek és az idősek. Kombalesetben meghalt 3 matróz Horvátországban, a Jadrolinja Nemzeti Hajózási Társaság flottáin hétfőn fél árbócra engedték az ászlókat. A tragédia vasárnap következett be, miután a Maliosiny és Zadar között közlekedő Lasztovó nevű komprempája meghibásodott. A hajó legénysége ezt akarta megjavítani, de az emelőszerkezet nem tudta megtartani a rempet, és a 10 tonnás acélszerkezet rázuhant az alatta tartózkodó 4 tengerészre, akik közül 3-an azonnal életüket vesztették. Az első tiszta tengerbe zuhant és súlyosan megsérült. A kórház közleménye szerint a férfi állapota stabil és túl van az életveszélyen. Franciaország, Németország és az Egyesült Királyság hétfőn közös nyilatkozatot adott ki, amelyben kijelentették, hogy nem lehet tovább késlekedés a gázai tűzszünetről szóló tárgyalásokban, és óva intették Iránt és szövetségeseit a konfliktus további eszkalálásától. A harcoknak azonnal véget kell vetni, és a Hamász által még mindig fogva tartott túszokat szabadon kell engedni, fogalmazott Emmanuel Macron francia elnök, Olaf Scholz német kancellár és Keir Starmer brit miniszterelnök támogatásukról biztosítva amerikai, egyiptomi és katari kollégáik felszólítását a tárgyalások azonnali folytatására. A nyilatkozatot több mint 8 hónappal azután adták ki, hogy a felek között kijeleződött a konfliktus. A Hamász szélsőséges palesztin szervezet tavaly októberi 1198 halálos áldozatot követelő terrortámadása után az Izrael által megtorlásként végrehajtott offenzívával kiváltott összecsapások csaknem 40 000 ember életet követeltek a gázai övezetben, ahol 111 túszt még mindig fogva tartanak, bár közülük az izraeli hadsereg szerint 39-en már meghaltak. Minden eddiginél több, összesen 130 kerékpáros áll rajthoz a One Belt One Road Nations Cup Hungary országúti ifjúsági világkupa szerdán kezdődő Nyíregyházán és környékén megrendezendő versenyén. Jelentették be a szakág és az érintett települések vezetői, valamint a szervezetek hétfői sajtótájékoztatójukon a Nyírségi megyeszékhelyen. A 12 állomásból álló idei ifjúsági országúti világkupa sorozat utolsó előtti állomása lesz a kétnapos magyarországi futam. Törzsök Zsolt főszervező, a Magyar Kerékpáros Szövetség elnökségi tagja a tájékoztatón elmondta, Nyíregyháza már 5. alkalommal biztosít helyszínt a világkupa hazai futamának. A 3 szakaszból álló versenyen 22 csapat, köztük 4 klubcsapat és 18 nemzeti válogatott áll rajthoz. Utóbbiak közül például az ukránok első alkalommal fognak a világkupán versenyezni. Végül az időjárásról. Kedden a napsütést fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg, északon északnyugaton helyenként záporzivatar is előfordulhat. A szél gyenge lesz, csak záporok zivatarok környezetében erősödhet meg. 29-38 fokot mutathatnak a hőmérők. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek.
Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Fűr Elisz című regényének harmadik részét hallják, melyet Bánsági Ildikó olvas fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Vendéget vacsoráig már nem is láttuk. Enni akkor se kért, evett a tápintézetben, ahogy nevezte, a kollégiumban a többi lelkésszel, de az este folyamán már nem foglalkozott többé hiányos vagy túl gazdag neveltetésemmel, engem meg anyám bölcsen ágyba parancsolt. Hol volt akkorra már a baba, amit nekem ajándékozott? Nyugodott a csöndes temetőben, szemét lezárta a halál, ahogy a János Vitéz színpadi változatából megtanultam. Én meg az esti mesét várva színezgettem, holnap eltűnik, megy vissza lópapnak Mezőhegyesre, úgy is tudom, hogy kocsisoknak prédikál, meg lótenyésztőknek, esetleg talán lovaknak is. Egyébként másnap reggel mindenki úgy tett, mint a nagybátyám a hajnali gyorssal érkezett volna meg. Egy pillanat volt csak veszélyes, mikor anyám meghallotta, hogy a szép békét magával vinni akaró rokon az iránt érdeklődik, szeretem-e az ajándékbabát, és hogy töltötte a kedves jószág az éjszakát. Anyám szeme megrebbent, én meg derülten közöltem, ami igaz volt, a szép babát nem szabad megzavarni, még alszik. A vonat már régen elhagyta a debreceni pályaudvart, mikor anyám suttogó szava megkérdezte tőlem, hová sikkasztottam el Béla bácsi ajándékát. Sose hazudtam, elmondtam, ami történt. A baba nem kell, eltemettem. Más nem látta. Egyébként nem csak, mert sose babázom, de minek nekem, semmi se kellettől a nagybátyámtól, aki még itt volt, csak gondot okozott mindenkinek. Anyám kicsit várta a válasszal, aztán megkért, mutassa meg neki, hol a sír, mert nyilván nem volt temetési szertartás, az udvariatlanság, ő majd elvégzi, ami szükséges. Megmutattam neki, mihelyt hazaértünk a nagyállomásról. Ott volt a kis halom az ecetfa alatt. Sokkal később tértünk vissza arra, mi történt ezután. Akkor sem megfelelő idő nem volt, sem lehetőség. A szertartást nem kérdeztem, nem érdekelt nagybátyám ajándéka, amellett egyáltalán nem éreztem bűnösnek magam halálában. Anyámtól tanultam, lomot nem gyűjtünk, a baba lom volt. Nem foglalkoztam volna az eltemetett áldozattal sem, ha a szomszédék kutyáját nem érdekli a frissen ásott föld, és persze minden, ami a számára élettani tekintetben fontos ecetfa alatt történik. Ám láttam, hogy szamuráj, így hívták a szomszédék kutyáját, estére már szétrúgta a tulajdonképpen nagy munkával és gonddal létrehozott halmot. A föld össze-vissza, göröngyökben szerteszét szóródott, maga a sír, mint a Krisztusé, üres. Itt megint zavaros gondolatok következtek, mert nem mertem hinni, hogy a baba feltámadt, de akkor hol van? Szamuráj szája környezetesen utalt a halottra. Az a kutya mindent látványosan cselekedett, amit talált, vagy előkapart, undorító dögöket is mindig a lakásokba vitte be. Nem szamuráj dolgozott itt, csak akkor ki? Aztán este, Béla nagybátyám elutazása estéjén az is kiderült. Anyám mondta el. Szavai nyomán olyan szilárdnak éreztem különleges világunkat, mint nem sokszor hasonlíthatatlan életünkben. Jabloncai Lenkét katolikus lévén, mint elvált, majd egy protestánshoz ismét férjhez ment asszonyt, egyháza nem engedte a szentséggel élni, vallási tekintetben még születésem előtt megegyeztek, hogy hitbéli irányításom református apámra marad, aki reverzálist kért tőle arra az esetre, ha lánya születnék. Vallásom lényegét, jelentőségét, a hittörténet bizonyos részeit mind apám révén sajátítottam el, de a kiegészítő erkölcstan és morális irányítás anyámnál maradt. A szennyet nem tűrő magatartás elengedhetetlenségét és a gyalázatot élete árán sem vállaló meg nem alkuvás fontosságát tőle tanultam. Cili, említettem, beteg volt Béla nagybátyám látogatása napján. Nem az övé mellé állított ágyamban aludtam a saját szobánkban, hanem a szülők hajdani közös hálójában, a hitvesi ágyban. Jabloncai Lenke ezen az estén udvariasan megkérte apámat, függesztené fel erre az egy estére a trójai háború és egyéb belvillongások történetét, mert mese helyett ma kivételesen ő kíván valami másról beszélni velem, mert rövidesen előkészítő iskolába kerülök emberek közé, és némi irányítást mégiscsak illenék valakinek adnia ennek az ide-oda sodródó, fékezhetetlen vizekre merészkedő csolnaknak, aki a lányuk. Apám szó nélkül saját szobájába indult, ahol aludt. Nem néztünk egymásra. Mikor később visszatért jó éjszakát kívánni, megkérdezte anyámtól, most imádkoztasson-e, vagy később. Ma én fogom imádkoztatni, felelte anyám. Máig hallom hangja csendes zenéjét. Ne féljen, nem tanítom másra az imában sem, mint amit a felekezete megengedne. Jó éjszakát. Apám kiment, mi kettesben maradtunk, anyám nem feküdt le, ült mellettem és várt. Percekig nem történt semmi. Aztán végre levezette tudatom a nap feszültségét, sírva fakadtam. Akkor ölelt csak magához, és úgy beszélt hozzám, mint mikor súlyos beteg voltam, és a kezelés valamelyik fájdalmas részletére akart előkészíteni. A világ sokféle, mondta anyám, olyan csendesen, ahogy a kertünkben a gallyak zizegnek. Ha életben akarsz maradni, sok tekintetben engedékenyebbnek kellene lenned a világhoz, amibe születtél. Nem azonosnak vele, csak hasonlóbbnak. Református vagy, nem háboríthatod fel pap nagybátyádat ostoba hencegéssel, és nem kelthetsz benne gyanút, mintha apád csak mesével tartana, és nem tudnád elmondani neki a mi atyánkot. Amit ma itt produkáltál, nem csak a te bűnöd, többeké, jelentette anyám szavait a szobánkból az ajtórésnél hallgatózó Cili. Még az enyém is. De apád sem akart rosszat, csak nem volt lehetősége megmagyarázni Béla bátyádnak, aki ma látott téged először. Ha tisztességesen fogadod, nem retten meg jövendőd miatt. De játszottad a sztárt. Számodra minden színház, ahol te vagy a bon viván és Cili a primadonna. Ne szégyeníts meg bennünket, mert ma apád is, én is megszégyenültünk miattad. Én megszégyenítettem valakit? Ez nagyon fájt. Olyan szép alliterációval köszöntem neki, és hogy lettem volna én ma a főszereplő, mikor mindenki előtt csak oktattak és sértegettek. Sose tűrtem, ha kételkedtek bennem, anyám tudta, ha szídnak, hideg gonoszszá torzulok, nem bűnbánóvá. Másképp folytatta akkor is. Mint Nagy Sándor tetemét az alexandriai üvegkoporsó konzerválta a perceket, foglalta össze a hallott mondatok lényegét Cili. Senki sem akart megsérteni, folytatta anyám. Csak a nagybátyád nem tudott hova tenni, mert másokat másképpen neveltek a lányaik közül, és engem is, és a jabloncai lányokat is másképp. A latin holt nyelv, nincsenek istenek, csak Isten. Te meg úgy számolsz Jupiterrel, Merkurral, mintha élnének. Én azt feleltem, mondta sokkal később Cili, aki kétségbe esetten fülelt lázasan és mezit láb, hogy tudhassa, mivel kínoznak. Mert Cili holtáig 1000 kilométerre tőlem is megérezte, ha valami rossz ért. Az istenek igenis élnek, csak azokat sem lehet látni, mint Jézust. Akkor anyám arra kért, hogy csak akkor álljak ki a porondra, ha az igazságért indulok harcba. De hisz azt védtem, feleltem neki. Béla bácsi nem ért semmit, és ne jöjjön többé ide, mert nem szeretem. Észrevettem, hallotta Cili, mert nem látom a babát, amit kaptál. Hol a baba? Azt feleltem, már alszik. Lefektettem aludni, ott alszik az ecetfa alatt. Cili azt mesélte, majdnem elájult, mikor azt hallotta, hogy anyám azt kérdezi a régi sejem puha hangján. Baltával ölted meg szegényt? Mert csupa vágás. Nekem ne adjanak babákat, feleltem ingerülten. Béla bácsi nem hozott se csokoládét, se könyvet. Cili aztán sokáig nem hallott semmit, csak a némaságot figyelte, úgy megrémült attól, amit megtudott, hogy nem mert visszamenni az ágyba. Sokáig állt és vacogott, míg újra meghallotta anyám szavát. Egyszer még kisírnád szegényt, a könnyeiddel mosnád tisztára. Nem félsz, hogy sose lesz gyereked, Magdolna? Én azt mondtam, nem. De sírva mondtam, emlékezett Cili. Isten neked adott valamit, amivel most még nem tudsz mit kezdeni, és amiről még én sem tudom, áldása vagy az ellentéte. Önhit vagy, holott csak az apádat utánozod, műveltnek látszol, pedig egy hotelportásnak is kell, hogy legyen nyelvérzéke és memóriája. A baba már nincs a földben, nem a kutya ásta ki, ismerem a rejtek helyeidet, letisztogattam valahogy. Csak összehasítottad, de még javítható. Majd oda ajándékozzuk valakinek, aki megbecsüli. Cili még mindig állt. Aztán újra anyám beszélt. Próbálj meg belém kapaszkodni, kislányom, mert inog a talaj alattad. Nem tudod, mi vagy, ki vagy. Színész, táblabíró, kínai herceg felesége, kém. Egyik sem. Egy kisgyerek, akit megpróbáltunk boldoggá tenni, de nem számoltunk azzal, hogy nem csak a tested kicsi, az eszed is. Soha ne halljalak még egyszer így ordítani. Ismeri mértéket és alázatot. Most még senki vagy, és ha ilyen maradsz, mint ma voltál, senki is maradsz. Két ember füsté vált ígérete. Minek készülsz valójában a sok esztelen ötlet közül? Gyilkosnak, mert ma öltél. Cili szó szerint idézte ezt a mondatot később, és hosszasan elemeztük, mert nem volt eléggé érthető. Aztán Cili szerint anyám elénekelte azt a dalt, ami nálunk a családi egyezmény szerint azt jelentette, nem haragszik már senki. És akkor imádkoztam is. Ezúttal ő diktálta. Azt kellett mondanom, hallotta Cili, mert én alig, hanem túl kimerült és álmos voltam, így emlékezetem nem őrizte meg. Ments meg engem, Uram, a kevésségtől, és te vezesd minden léptemet. Cilit megrázta ez az éjszaka. Engem utóbb kiderült aligha, mert tökéletesen kilúgozódott belőlem reggelre, s mámorosan vettem tudomásul, hogy Béla bácsi elment, s nem nyomozott a baba után. Előző esti könnyeimmel csak idegeim és dühöm jeleztek, nem bántam meg semmit. Nem adtam anyámnak igazat, csak nem akartam vitatkozni vele. Úgy is kém leszek, nem táblabíró, és színésznő sem, bár ez még kétséges, mert a színpad nem akármi. Spekulatrix, az való nekem. Engem ugyan meg nem talál senki, de ne is jelezze, hogy ilyen módszerrel szereztem vissza Erdélyt. Mit idegeskednek örökké? A trianoni árva. Mondtam már, pap nagybátyám emlékezetes látogatása idején Cili nem volt a szobában. Hivatalosan nem lehetett tanulja semminek, csak amit hallgatózó füle később közvetített. Már kikászálódóban volt a mandula gyulladásból, de még közös szobánkban feküdt, hiszen ha Béla bátyám érkezésekor ő is ott van, karján az elmaradhatatlan baba, vagy kosárka, vagy életének bármelyik kelléke, a szigorú pap nem csak velem, unokahúgával, de öccse fogadott gyermekével egy szabályos kislánnyal találkozik. Sosem válik majd fél napon át olyan feszült hidegé a hangulat. A színpadon kezdetben csak ketten játszottunk apámmal, és pap nagybátyám szemében mindketten megbuktunk, ha irgalmasan úgy tett is, hogy elfelejtette csalódását távozásakor. Életem minden fontos szereplőjének van a tudatom mélyén valami hívószava, amelynek hallásakor vagy olvasásakor személy áll a fogalom mögé. A férjemet visszahozza minden könyvesbolt, apámat egy mitológiai hős neve, anyámat egy töredék dallam Chopin. Cili hívószava ez, Trianon. Az a többsebből vérző, eszméletét hosszú ideig vissza nem nyerő, minden tekintetben sérült gyermek, akit már az új határon belül találtak meg, s akit menekülő szülei holtteste takart, Trianon járva volt, egy a háború mindenkiüket elvesztett kiskorú áldozatai közül. Mikor a Nemzeti Árvák Egyletét megalapították, a későbbi revíziós liga tevékenysége még csak ígérkezett, ám az árvaház nagy épületének azonnal hangsúlyt adott különleges társadalmi fontossága. A közvélemény nem ok nélkül állt a háború és a békekötés eltaposottjai mellé teljes segítőkészségével. Amit az elkoldusodott országban még lehetséges volt, megpróbálta megadni nekik az emberségében sebzett jótékonyság. A kezdetben Néma Bogdán Ceciliát viszonylag hamar sikerült azonosítani önmagával, a halott szülei ruháiban talált okmányok segítségével. Zentán született, és ő is élete negyedik évében járt, mint én. Köröttünk ott botorkáltak a háborúból szürke, öreg arccal, sérült idegrendszerrel visszatért, alig serdült fiúk, soha mosolyra nem húzódó ajkú özvegyek, semmi fizikai tevékenységre többé nem alkalmas lábuk, karjuk vesztett, tört gerincű, székbe ágyazott, megnyomorodottak, meg azok az élő halottak, akik épp csak meghalni tértek vissza szülőhelyükre, mert a fogság úgy elgyötörte őket, hogy pár hónap múltán már vihették mindet a sírba. Jártak körülöttünk ismerősök, barátok, akiknek fiait idegen földbe temették, s keserű irigységgel nézték azokat a boldog-boldogtalanokat, akik legalább helybeli temető sírkövére borulva gyászolhattak, mert gyermekük nem egy olasz vagy galíciai tömegsírban pihent. Az elesettek fényképe többnyire hosszú ideig fel nem nyitott zongora tetején állt, a mindig friss virágcsokron a kép mellett fekete szalag jelezte az örök veszteséget. A megrablott családtagok sóváran irigyelték azokat, akik halottukat visszakapták, s a szélbe kiáltották apjuk, férjük, fiuk nevét, aki nem köztünk pihenhet. De irtózatos volt az utcakép is. Mikor minket Cilivel sétálni vitt anyám, mi még láttuk a mustárgáz áldozatait, a reszkető fejű lövészárokból kihalászott, mindig kísérővel botorkáló férfiakat. A politikai abszurdum, ami a háborúban is utána nálunk, velünk történt, olyan szemlélhető volt, mint egy nyílt törés. Az első világháború vulkánhomokját országra, városra, lakosságra szórta a történelem. S ha a gyerek csak valami szokatlanul nagy csapás megtörténtének gyanújával élt is, a felnőtt állampolgár tisztában volt azzal, hogy a világ cirkuszi kupolája trapézáról egy egész nemzetet sodort le a porondra a vihar, s a bukás nem bátorságunk hiánya volt, hanem valami szégyenletes összjáték eredménye. És akik beszéltek erről, azt is hangoztatták, a béke nem jött volna létre az idegenek politikai összjátéka nélkül. Gyűlöltem én valamennyi nem baráti nemzet fiát. A végzetes békekötés ránk hozta bánat, egyszerre rögzült gyermekagyunkban az igazságszolgáltatás igényével és a jogos büntetés követelésével. Ezért kezdtem meg én tervezett bosszú akciómat a nyugállományú, Debrecenben nyomorgó osztrák ezredes sértegetésével, aki életkora miatt nem is vett részt a háborúban, s épp itt telepedett le Grác helyett. Osztrák volt, tehát gyanús volt. Nyilván gyűlölte Petőfit, bántotta Kossuthot. Dátumok és helységek nevei egyszerre kavarogtak a fejemben. Segesvár vagy Versailles nem rímeltek egymásra, se Vilmos császár és Bemapó, de egyszerre jelentkeztek. Azt sem értettem, hogy lehettünk egy percre is szövetségesek a németekkel, akik osztrákok, mikor kivégezték Aradon a tábornokokat, és ha ők ketten egy nemzet fiai, akkor hogy-hogy kétfélék? Ki én is azért akartam lenni, hogy hozzásegítsem szegény hazámat a jóvátétel öröméhez. Olyan szépen elképzeltem. Az volt a szándékom, hogy mint kém megközelítem Mihályt, a román trónörököst, csábító szépségemmel megőrítem, és addig bolondítom, míg el nem akar venni feleségül. Ő nász ajándékként visszaadja nekem, illetve nekünk Erdélyt, ahová újabban már csak útlevéllel mehettünk nagyapám Gizella húgának oda át egy pillanat alatt magyarból románná alakított szőlőjébe, ahonnan, mikor a bécsi döntés pár évre ismét visszacsatolja, egyszerre három város égését látom majd. Az amerikai szőnyegbombázás alatt lángol Szatmár, Várad és Debrecen. Persze ezt még egyelőre csak a jövő sejti. Én Mihály trónörökös megnyerésére készülök. Filmszínésznők pillantását gyakoroltam. Egyébként minden érdekelt, ami színház, játék, alakítás. Kémnek lenni is csak szerep, ha némi kockázattal jár is. Kivihetőnek, abszolút reálisnak éreztem Mihállyal létesítendő kapcsolatomat. A kémek, sőt, a fő kém Mata Hari históriája közbeszéd tárgya volt akkortájt. A cselédek a hátsó udvaron tárgyalták mosogatás után a különös hősnő vagy kalandornő élettörténetét, helytállását, kivégzését. Az eredeti ötlet alighanem Ilka néni szakácsnőnk köréből juthatott tudatomig, a cselédlányok úgy döntöttek, a táncosnő nem bűnös, hanem honleány. Lám, mi minden tehető a hazáért, ha valaki ügyes. Csak aztán nem szabad engedni, hogy rajta kapják.
Szabó Magda Fűrelis című regényének harmadik részét Bánsági Ildikó olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette, a zenei munkatárs Vasvári Bernadett volt.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Legyetek szentek. Lelkiségi irodalom.
Kedves hallgatóink! Don Toninho Bello, Korunkasszonya Mária című művének 11. részét Baranyi Péter színművész olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Don Toninho Bello, Korunkasszonya Mária. Mária, a népasszonya. Igen, az Úr pont közülük választotta ki, ma úgy mondanánk, a rossz szagú lakótelepekről. Az olyan szegény negyedekből, ahol a szegényes viskók csak azért nem dőlnek össze, mert egymást támogatják. Olyan külvárosokra gondolok, ahol az utcai pocsolyák hemzsegnek a szúnyogoktól, és legyek köröznek az ürülék fölött. Vagy a belváros bizonyos részeire, ahol a frissen mosott ruhát lengeti a szél, ahol ugyanazok a zajok, s ugyanaz a csönd minden házban. Az Úr ott talált rá Máriára, a sikátorok szövevényében, ahol a déli leves illata terjeng, s a gyümölcs árus kiáltozása hallatszik. A leányok között, akik a muskátlis lépcsőfordulókban a szerelemről beszéltek. Az udvaron, ahol a szomszédok egy utolsó ásítással toldották meg az esti történeteket, mielőtt kifogyott a lámpából az olaj, s a kulcsok egymáshoz ütődtek, mert bezárták a kapukat. Ott talált rá. Nem a főváros korzóin, hanem egy birkapásztorok lakta faluban, amit az Ószövetség sem ismer, sőt, a környező falvak lakói szarkazmussal emlegették, jöhet-e még valami jó Názáretből. Ott talált rá a köznép soraiban, és őt választotta ki. Máriának nem volt különösebb dinasztikus leszármazása. Családja nem dicsekedhetett olyan nemesi címerekkel, mint József. Ő aztán igen. Noha ácsmesterséget kényszerült vállalni, mégiscsak Dávid jeles házából származott. Mária ellenben a nép köréből származott. Elsajátította annak kultúráját és nyelvezetét, dalai refrényét és sírása titkát, a csend szokását és a szegénység jegyeit. Mielőtt tehát anya lett, Mária a nép leánya volt. A nép legbelsőbb lelkéhez tartozott, az Anavim a szegények csoportjába. Izrael maradékához, mely túlélte a nemzeti tragédiák lemorzsoló hatását, ahhoz a maradékmaghoz, amely életben tartotta a próféták reménységét, amelyben a patriárkák ígéretei összpontosultak, s amelyen át a hűség vörös fonala vezetett. Szegény és alázatos népet hagyok meg benned, amely majd az Úr nevében bizakodik. Így jövendőlte Szofoniás próféta. Mária a népasszonya elvegyül a templomba tartó zarándokok közé, és bekapcsolódik a zsoltározásba. S ha az egyik ilyen út során elveszíti a 12 éves Jézust, az azért lehet, mert azt hitték, a társasággal van, el sem tudja képzelni fiát a köznéptől távol. Van Márk evangéliumában egy összehasonlíthatatlan szépségű kép, amely megjeleníti Mária népi természetét, hivatását és sorsát. Egy nap, miközben Jézus beszél a tömeghez, amely a földön ülve veszi őt körül, Mária odaérkezik néhány rokonnal. Amikor Jézust figyelmeztetik jelenlétére, ő körbehordozva tekintetét a népen és a tömegre mutatva felkiált: íme, az én anyám! Első pillantásra udvariatlanságnak tűnhet. Jézus válasza azonban, amelyben anyját azonosítja a tömeggel, a legragyogóbb emlékműve Máriának, a néppé vált asszonynak. Szűz Mária, a népasszonya, köszönjük, hogy az emberek között éltél az angyali üdvözlet előtt és utána is. S hogy nem kértél Gábor angyaltól egy kerubokból álló állandó biztonsági kíséretet, hogy díszőrséget álljon a házad kapujában. Köszönjük, hogy bár tudatában voltál, te vagy Isten anyja, nem vonultál vissza lelki arisztokráciád lakosztályaiba, hanem teljesen átérezted a názáreti asszonyok küzdelmes és emésztő viszontagságait. Köszönjük, hogy nyaranta beálltál a kalászszedőnők kórusába, a nap égette szántókon. Télen, delente, amikor mennydörgés zúgott Galilea hegyein, s te féltél, akkor a szomszédok házában kerestél menedéket. Szombaton pedig barátnőiddel együtt vettél részt a zsinagógai közösség imádságán, hogy az Urat dicsérjed. Amikor a halál meglátogatta a falut, s közelebb hozott rokonaidhoz, könnyeiddel áztattad zsebkendődet. Az ünnepi napokon, amikor elhaladt a nászmenet, te is az utcán vártad, és Lábújhegyre álltál, hogy jobban lásd a menyasszonyt. Szűz Mária, a népasszonya, ma még inkább szükségünk van rád, mint bármikor. Nehéz időket élünk, amikor a közösségi szellemre szektás tünetek telepednek rá, amikor a tágabb szolidaritás ideájai helyébe lép a pártoskodás ösztöne. A történelem egyetemesség felé mutató törekvéseivel elszomorítóan szemben állnak a gettó és a faj megosztó tényezői. A pártérdek fölébe kerül a közjónak, a szövetség a nemzetnek, a kisegyház az egyháznak. Könyörgünk, nyújts nekünk segítőkezet, hogy megerősíthessük hanyatló néptudatunkat. Mi hívők, akik Isten népeként határozzuk meg magunkat, érezzük, hogy határozottan tanúságot kell tennünk a közösségről, amelyhez a világ hozzámérheti saját lépteit. Maradj mellettünk, honorificentia populi nostri, népünk kitüntetettje ebben a nehéz vállalkozásban. Nem véletlenül ismételjük az énekben, mira il tuo popolo, o bella signora. Tekints népedre, ó szépséges asszony! Szűz Mária, a népasszonya, taníts meg bennünket arra, hogy megosszuk az emberekkel reményeiket, szomorúságukat és félelmeiket, amelyek civilizációnk nyomában járnak. Éreztesd meg velünk annak ízét, hogy milyen középen állni, mint te az utolsó vacsora termében, a szent lelket várva. Szabadíts meg bennünket az önelégültségtől, és űz ki bennünket az elszigetelődés fészkeiből. Te, akit épp úgy segítségül hívnak Latin-Amerika nyomor negyedeiben, mint New York felhő karcolói között, szolgáltas igazságot a nyomorban szenvedő népeknek, és adj belső békét a bőségtől unalomba jutott népeknek. Adj büszkeséget az előbbieknek, és gyengédséget az utóbbiaknak. Add vissza nekik az életörömöt, és akkor mindannyian végre együtt fogják zengeni a szabadság zsoltárait. Mária, a táncot ismerő asszony. Az utolsó pillanatban változtattam meg a címet. Mégis arról fogok beszélni, amit elterveztem. Máriának a halálhoz való viszonyáról. Miköze a halálnak a tánchoz, mindjárt meg is magyarázom. Ezekben a napokban elkezdtem olvasni egy könyvet, amit egy ismert antropológia tanárnő írt a szűzanyáról. Majdnem a végéig el tudtam olvasni anélkül, hogy különösebben felkavart volna, amikor az egyik utolsó lapon találtam egy mondatot, ami súlyosnak tűnt nekem, akár egy sértés. Mária soha nem tud táncolni. A könyvben persze vannak sokkal rosszabb kitételek is, amelyek kiforgatják a legbiztosabb igazságokat, amelyeket a hívők mindig is vallottak a szűzanyáról. Nem botránkoztatott meg különösebben a gúnyos mosolygás a szeplőtelen fogantatással vagy a szűzi anyasággal kapcsolatban, ám hihetetlenül zavart az a gyanúsítás, hogy nem tud táncolni. Ez nagy szentségtörésnek tűnt számomra, sértésnek Mária emberségével szemben. Bűnténynek az ellen, ami őt a legkedvesebbé teszi, az Éva leányaiban közös, ellenállhatatlan édesség ellen. Mert mi rejlik a mondat mögött, ha nem az az állítás, hogy Máriának nem volt olyan teste, mint a többi nőnek, hogy az ő nőiessége úgymond testetlen, szertefoszló, ami nem tenné számára lehetővé, hogy a tánc gesztusaiban nyilvánuljon meg. Vajon nem tűnik káromkodásnak az a feltételezés, hogy Mária érzelmek nélküli, lendületszegény, emberi melegség nélküli teremtmény volna, aki folyton önmegtartóztatásokkal és bőtöléssel emészti magát, térden állva az elmélkedések fagyos tükrén, képtelenül azokra a belső vívódásokra, amelyek az ének és a ritmus testi mozdulataiban bontakoznak ki. Azt, hogy Mária értett a tánchoz, elárulja számunkra egy szó, amit szótárában találunk. Újongani. Az újongani ige latinul exaltare, ami annyit tesz, mint ide-oda ugrálni. Ezért, amikor felkiált, szívem újong, üdvözítő Istenemben, nem csak elárulja különleges zenei hozzáértését, de sejteti, hogy talán a magnifikátot is táncolva énekelte. Kérdezhetné talán valaki, miért ragaszkodom ahhoz, hogy aláhúzzam Máriának ezt a művészi hajlamát. A válasz egyszerű. Az nem tudja elviselni a halált, aki nem képes elviselni a táncot. Azt állítani tehát, hogy Mária soha nem tud táncolni, annyit jelent, mint elvitatni tőle azt, ami a halálban és a táncban közös, a ziháló lélegzetet, a haldoklás kínját, a test fájdalmas vonaglását. Mindez kiüresíti a szűzanya szenvedésének üdvösségszerző értékét és a fájdalmas anyatitkát a szívébe döfött héttör ellenére, látványossággá fokozná le, amit Isten funkcionális rendezői megfontolásokból engedett csak meg. Szemtelen partner lenne így Máriából a másik mellett, aki szintén ért a tánchoz, akit viszont Izajás nevez úgy, hogy a fájdalmak férfiúja, aki jól ismeri a szenvedést. Ez az állítás kiűzné Máriát a nagypéntek jelenetéből, amelyben pedig ő a Jézus melletti főszereplő, az emberi megváltás éppen végső szavához érkező drámájában. Szűz Mária, aki nőként jól ismered a táncot, de aki nőként jól ismered a szenvedést is, aki már a kereszt alatt arra törekedtél, hogy átírd az ünnep ritmusára fiat szenvedését, segíts megértenünk, hogy a fájdalom nem az ember utolsó lépése. Csak az elkerülhetetlen előcsarnok, amelyen áthaladva az ember leteszi csomagjait. Nem lehet úgy táncolni, ha kezünkben a ruhatárunk. Nem merjük tőled sem az érzéstelenítés ajándékát, sem a keserűség adója aluli mentességet kérni. Csak azért könyörgünk hozzád, hogy a megpróbáltatás pillanatában őrizd meg bennünket a reményvesztettek sírásától. Szűz Mária, aki mint nő jól ismered a táncot, azért fohászkodunk, hogy állj mellettünk testi halálunk óráján, mert tudjuk, hogy te valóban megtapasztaltad, mi a halál. Nem annyira a sajátodat, azt rövid ideig élted át csupán, mert alig néhány pillanatra kerítette hatalmába tagjaidat az utolsó, ég felé mutató könnyed lendület előtt. Sokkal inkább fiad abszurd és erőszakos halálát érezted át. Kérünk téged, újítsd meg számunkra utolsó percünkben gyöngétségedet, amelyen Jézus felé fordultál, amikor déltől délután 3 óráig nagy sötétség támadt az egész földön. Azokban a sötét órákban, amelyeket csak az elítélt halál sikolya zavart meg, talán anyai panaszaidat táncoltad el a kereszt körül, fohászkodva, hogy visszatérjen a nap. Akkor hát teljes napfogyatkozás, asszonya, ismételd meg a táncodat fiaid keresztjei körül. Ha ott vagy, a fény nem fog sokáig késni ragyogásával, és akkor a legtragikusabb akasztófa is kivirágzik, mint tavasszal a fák. Szűz Mária, aki mint nő jól ismered a táncot, add, hogy megértsük, az ünnep az ember végső hivatása. Növeld bennünk a bátorság forrásait, kettőzd meg szeretett tartalékainkat, tápláld reményünk lámpásait, és add, hogy a napjainkat kísérő gyakori boldogság hiányunk idején ne szűnjünk meg hittel várni azt, aki eljön végre a jajszó táncra és a zsákruhát ünnepi öltözékké változtatni.
Kedves hallgatóink, Don Toninho Bello, Korunkasszonya Mária című művének 11. részét hallották. Felolvasta Baranyi Péter színművész. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.